gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részében a 22. verszakkal kezdődő és a rész végéig tartó szakaszban. Ezt ülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részéből a 22. verszaktól így szól Isten igéje. De Istentől segítséget vettem, minden mai napig állok, bizonyságot teszek mind kicsinynek, mind nagynak, semmit sem mondok azokon kívül, amikről mind a próféták megmondották, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni. Hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában lett dolog ez. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy kereszténnyé legyek. Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, hanem nagyon is, nem csak te, hanem mind azok, akik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok, e bilincsektől megválva. És mikor ő ezeket mondta, felkelt a király és a tisztartó és Berniké, és akik velük együtt ültek, és visszavonultukban beszélgettek egymással, ezt mondván, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. Agrippa pedig mondta Festusnak, ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna. Ennek a történetnek az előzménye az, hogy Pál apostolt följelentik, és akarva kedvezni az előjáróknak, el akarják őt ítélni, de mivel római állampolgár, ezért vagy a mi körülményeink között úgy mondanánk, hogy még fellebbezhet az alkotmánybírósághoz, nem mintha ebben az országban ennek különösebb jelentősége lenne, de egyébként a jogrend szerint lehet fellebbezni az alkotmánybírósághoz. Római állampolgároknak a császára lehet hivatkozni, és aki római állampolgár, nem lehet elítélni anélkül, hogy a császár elé ne járulna. Hát így jut Pál apostol Festus és Agrippa elé. Agrippa és Berniké meglátogatják Festust, akiről annyit tudunk, hogy jogtudós és egy izigvérig ateista katonaember. Agrippa király pedig unokája nagy Heródesnek, egy nagyon furcsa figura, ő testvérével él, Bernikével vérfertőző viszonyban, de közben Rómát is ki akarja szolgálni, és szeretne a félig meddig zsidó származása miatt a zsidóknak is kedvezni. Egy olyan hezitálásban van, amely nem tudja eldönteni, hogy voltaképpen hogy is éljen, mint is éljen. Nagyon sokan rosszallóan nézik a testvérével való viszonyát, ezért látszólag külön élnek, aztán megint összebútoroznak, és különféle kedvezményeket, szolgálatokat tesz Rómának, hogy minél magasabbra és magasabbra jusson a ranglétrán, és ő az, aki befejezi 60 körül azt a nagyszabású építkezést, amit nagy Heródes kezd el, ő az, aki befejezi a salamoni templomnak az építkezését. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvről még annyit hagy mondjunk el, hogy egy picit be tudjunk helyezkedni a környezetben, amiben ez íródott. Pál apostolnak a munkatársa a szír orvos Lukács, ugye milyen érdekes, hogy ma hány szír próbál menedéket találni az országunkban, ha tetszik, akkor Lukácsok sokasága érkezik az országunkba, de a keresztény Európa másként gondolkozik erről, szóval egy szír keresztény Lukács, aki egy nagy műveltségű tudós, kíséri el Pált sok helyre, szolgálati útra, és ő az, aki úgy kezdi a maga evangéliumát, hogy mindennek pontosan utána járok, vagy jártam, hogy kellő hitelességgel tudjam megírni mindazt, ami történt az apostolok idejében. Ezek azok az előzmények, vagy ezek azok, amiket talán érdemes tudnunk ahhoz, hogy jobban értsük, hogy miről is szól, vagy kik előtt is kell prédikálnia Pál apostolnak. Nagyon érdekes ez a bizonyságtétel, mert hajlamos az ember arra, hogy a megtalált igazságot megpróbálja valami olyan formában emészhetővé tenni, hogy a környezet, vagy azok a kollégák, ismerősök, akikkel nap mint nap találkozik, azok megértsék, hogy miről van szó, mi az, ami bennünket arra motivált, vagy arra indított, hogy keresztényé legyünk. Ez alatt nem egy általános értelmű kereszténységre gondolok, hanem amit a szó maga jelent, hogy Krisztusivá váljunk. És ilyenkor az ember beleesik sokszor abba a hibába, hogy megpróbál valamit észszerűvé, valamit magyarázhatóvá, emészthetővé tenni, és megvan a veszélye annak, hogy sok esetben, ahogy szokták mondani, a sok bába közt elvész a gyermek, nem is lehet igazából tudni már azt, hogy miről is akarunk beszélni, mert hisz lassan eltűnik az az eszencia, az a hangvasság, amiről az üzenet, vagy az üzenetnek szólnia kellene. Ennek a legkézzelfoghatóbb példája Darwinnak a fejlődés tana, hiszen ő egy lelkész családból származó valaki, aki azért találta ki az egész fejlődés elméletet, hogy magyarázhatóvá tegye a teremtést. Persze sokaknak kapóra jött, és teljességgel kifordították az ő gondolkodását, gondolatait, és így alakult meg az a fejlődés elmélet, ami éppen az ellenkezőjét akarja ma magyarázni, mint amire az hivatott volt. És sokszor járunk a magunk szintjén ugyanígy, hogy addig magyarázkodunk valamiről, mert nem akarjuk azt úgy, abban a formában elmondani, ahogyan nekünk örömmel bekattant valami, ha érhetek ezzel a profán kifejezéssel, amikor Jézus Krisztus ránk talált. Ilyen szemmel kezdtem vizsgálni Pál apostolnak a bizonyságtételét. Vajon ő mit tesz hozzá? Hogyan próbálja érthetővé tenni azt, amit egy ilyen nagy műveltségű, nagy tudású Gamáliel tanítvány meg tud magyarázni azoknak, akik elé oda kell állnia a királynak és a helytartónak, tehet bizonyságot, nem egyszerű embereknek prédikál, hanem két nagyhatalmú, méltóságos embernek, és talán megkísérti az ördögőt olyan tekintetben, vagy abban a tekintetben, hogy na most ettől fog függni az vál, hogy szabad leszel, vagy maradsz rabszolga. És majd látjuk, nem rabszolga, bocsánat, rab, mert római polgárként nem lehet ő vele úgy bánni, mint más földi halandóval. És majd fogjuk látni, hogy hányszor helyez el aknát az ördög ebben a beszélgetésben, hogy Pál apostol elcsúszson és valami mást mondjon, mint amit Isten ő rá bízott. Mivel is kezdi Pál a maga bizonyságtételét? Azzal indít, amiről olyan sokszor elszoktunk felejtkezni, de Istentől segítséget vettem. Nem lehetne egy-egy beszélgetést ezzel kezdeni, hogy mindaz, ami bennem érték, mindaz, ami bennem jó, az nem azért van, mert én annyit tanultam, annyit képeztem magam, és ezért én tudom ezeket is, hanem Istentől segítséget kaptam. Mire? Arra, hogy amiről beszélni fogok, amit veletek meg szeretnék osztani, az érthetővé váljon, az, ami egyébként érthetetlen, de én Istentől kaptam azt az elhívást, azt a segítséget, minden mai napig nem változott meg az én látásom ezen a területen. Ennek az előzménye, ennek a bizonyságtételnek az, hogy Pál elmondja, hogyan üldöztem azokat, akik mellett most szólni akarok, és hogyan talált rám az örökkévaló fiú, hogyan értette meg velem, hogy mindaz, amit csinálok, nem Istennek kedves, hanem ellenkezőleg az ő ügyének árt, és hogyan világosodtam meg, hogyan lett enyém az a örömhír, amiről most nektek is bizonyságot akarok tenni, ha tetszik, még azt is hozzátehetném, függetlenül attól, hogy lehullik a kezemről a lánc, vagy továbbra is ott marad. Minden mai napig ebben álhatatos vagyok. Engem annyira izgatna, és mindig szoktam riogatni a testvéreket, hogy majd eljön az ideje az interaktív istentiszteletnek, de érik már a dolog, és engem nagyon izgatna, hogy vajon amikor megérjeztétek, megtudtátok, hogy Isten szeret benneteket, és az ő fiát elküldte, vajon most ugyanazzal az örömmel fordultok ő felé? Minden mai napig ugyanúgy gondoltok arra az örömhírre, amely örömhír a tietek lehetett? Minden mai napig ebben álhatatosak vagytok, vagy annyira szokványossá, és mondhatnám magamat is ugyanúgy, nem akarom kihagyni ebből, ugyanolyan álhatatosak vagyunk, vagy már egy picit megkopott, hétköznapivá vál. Persze, így van az, meg hisszük is, de álhatatosak vagyunk abban, hogy Istentől kaptuk a segítséget. Ő az, aki nap mint nap megújítja az erőnket, megújítja a mi hitünket. Bizonyságot teszek kicsinek, nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a proféták megmondották, mint Mózes, hogy be fognak teljesedni. Azaz az akkor ismert szentírást, Mózes és a proféták, ami már akkor írva volt, azokra hivatkozva állítja azt, hogy semmi másban, másról nem akar tudni, mint arról, ami a szentírásban van. Ha tetszik, hivatkozhatnék arra, hogy ennek az évnek a reformáció éve van, és a reformációnak is a fő találmánya az, hogy egyedül az írás, vissza az íráshoz, ugyanúgy, ahogy mindenki, aki Istennel kapcsolatban akart állni, vagy akar állni, egyedül azokra hivatkozik, amelyek a mi segítségünkre leírattak. hogy a Krisztusnak szenvednie kell. Amikor elindultak itt a templomban a báb foglalkozások, a bábszínház, akkor még itt volt a bejárat mögöttem, és mai napig emlékszem egy anyuka, aki nagyon szorgalmasan hordta a gyermekét a bábszínházba, egyszer-kétszer eljött istentiszteletre, és itt győzködött engem a kapuban, miért kell nekem mindig a Krisztus szenvedéséről beszélni, az olyan unalmas és elkopott dolog, szerintem másról kellene beszélgetni. És ez volt a mi beszélgetésünk tárgya. Nem kell mindig a keresztről beszélni. A keresztet ki lehet hagyni, és másról is lehetne beszélni. Maga Pál, akiről ma szó van, arra hivatkozik, hogy nem akarok tudni másról, csak a Krisztusról, a megfeszítettről, és persze ennek is megvan a maga helye és súlya a tanításban, hiszen nem biztos, hogy picin gyermekeket ezzel a dologgal kellene tanítani, vagy ezt kellene nekik tanítani elsősorban, hanem szerintem más, de az érett hívőnek, azoknak, akik Krisztussal kapcsolatot keresnek, akik Istenhez visszatérnek, akik Istennel kapcsolatot szeretnének találni, nem lehet más üzenet az ő számukra, nem lehet más pillér az ő életükben, mint Krisztus, a megfeszített, az a Krisztus, akinek szenvednie kellett, nem azért, mert kötelező volt, hanem azért, mert önként vállalta. Minden temetésen el szoktam mondani, hogy nem a halál az Isten. Nem ott fejeződik be a földi élet, nem ott fejeződik be a koporsónál a lehetőség, nem azzal van vége mindennek. Hajlamosak vagyunk ezt így gondolni. Függetlenül attól, hogy honnan jövünk, még azért egy picit szeretnénk abban hinni, hogy a halottak visszajönnek és zavarnak bennünket, és egy kicsit úgy beleborzongunk ezekbe a dolgokba, mert hogy nem tudunk ezzel a krízissel mit kezdeni. Pál apostol itt nagyon bölcsen megfogalmazza, hogy szenvednie kellett, meg kellett halnia, de feltámadt. Nincs vége az életnek. Hanem tessék odafigyelni arra, hogy valaki, aki azért jött, hogy neked és nekem lehetőségem legyen az örökkévaló Istennel kapcsolatot találni, elvégezte mindazt, amit neked kellett volna szenvedni, és nekem. Világosság lett ő, feltámadt, és megértette veled, hogy ő az, akit követni kellene, ő az, aki mindent elkészített, hogy az örökkévaló Istennel békességben legyél. Mi erre a reakció, és itt térnék vissza a főszereplőkhöz. Van egy gyengekezű király, aki Rómában nevelkedik, vannak hagyományok, amelyeket tisztel, van egy jogtudós katonaember, Festus, van Agrippa király, és ott van Berniké, aki pedig egy hedonista emberként megpróbálja mindazt kiszívni az életből, amit az élet adhat, most függetlenül attól, hogy milyen erkölcsei vannak, talán őt így lehetne leginkább jellemezni. Mi a reakciója ezeknek az embereknek arra, amit hallanak? Én azt gondolom, hogy ez a három ember lefedi az egész társadalmat, mert a magunk szintjén mindannyian szeretnénk jól járni. Ki intelligensebb a módon, ki kevésbé intelligens módon, ki ezzel az eszközzel, ki amaz eszközzel. És amikor azt halljuk, hogy van valaki, aki felfordítaná azt az egész rendszert, amiben mi gondolkodunk és élünk, akkor vajon mi lesz a mi válaszunk? Mi lesz Agrippának a válasza, akinek a trón a kérdés, és ha végig gondolod, neked ugyanannyi lehetőséged van a magad által elkészített kis trónusra felcsücsülni, mint ahogyan Agrippának. Ott van Berniké, aki a maga kezébe emeli a dolgok intézését, és ő úgy akarja kiszívni, kiszipolyozni az életből minden élet adta lehetőséget, ahogy csak lehet, nehogy lekéssen valamiről. És ott van a tudós, akinek a tudomány, az egzisztencia, ami a legfontosabb, azaz lefed mindenkit, aki akár ma is él. Hát bolond vagy te, Pál, hát ne, bocsánat, a vulgáris kifejezése, ne hülyéskedjél, hát nem kell ezt ilyen komolyan venni. Nem szabad ezt ilyen mélységéig az önmagad életére nézve kötelezőnek gondolni. Az a sok tudomány, amit magadba szívtál, az bolond dolgokra vezet téged. Hol van az a pont, kezdett engem izgatni ez a kérdés, amikor ugyanezt mondja az ember, bolondság ez. A Szentírásban az van, hogy bolondokká válunk a Krisztusért. Azt vállalhatjuk. Igen? Vállalod a bolondságot a Krisztusért? Hány olyan szituáció van, amikor az ember úgy érzi, hogy olyan kellemetlen bizonyságot tenni. Olyan kellemetlen arról a Krisztusról beszélni, akiről pedig szívem mélyén, mint Agrippa, tudom, hogy ő van. Mennyi más eszközzel lehet feloldódni a bennünket ért nehézségek területén, nem kell oda Krisztus. Ha azt gondolnánk, hogy ő a megoldás, akkor bolondá válnánk a kívülállók számára. Bolond vagy te, Pál, nem vagy te normális. Nem kell ezt ilyen komolyan venni. Egyébként is ebben a világban a tudomány és az ész világában, ami már minden olyan egyszerű és minden olyan józan, nincs ennek alternatívája, amit te mondasz, Pál. Még gúnyosan egyfelől azt gondolják sokan, hogy gúnyolódik itt Agrippa, amikor azt mondja, hogy majdnem keresztényé teszel, Pál. Én nem egészen így látom, de maradjunk ennél. Pál nem sértődik meg azon, ha Agrippa bolondozik, hanem komolyan veszi, hogy Agrippa azt mondja, hogy majdnem keresztényé válok. Arra vágyom, mondja Pál, hogy ne csak majdnem, hanem teljesen. Kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, hanem nagyon is. Nem csak te, hanem mindazok, akik ma engem hallgatnak. Lennétek olyanok, amin én is vagyok, e bilincsektől megválva. Nagyon képes ez a beszéd, mert egyfelől rab Pál, másfelől pedig arra utal, hogy azoktól a bilincsektől meg lehetne válni, amelyek eltakarják előlünk az örökkévaló fiút. Nem tudok én sem mást mondani, mint Pál. Kívánnám, örülnék neki, ha mindazok, akik ma itt vagytok, ugyanúgy, ahogy én, elfogadnátok megváltótoknak az örökkévaló fiút, aki értelmet ad az ember életének. A sok keresgélés, a sok kutatás, a sok kudarc, a sok megcsúszás, a sok olyan dolog, ami már annyiszor kipróbáltál, és mindig hiányérzeted van. Egyszerűen összeállna, egyszerűen értelmet kapna a fiúban. És megértenéd, hogy az örökké való fiú nem elvenni, hanem adni szeretne. vajon elvégezte-e Pál azt, amit Isten rábízott. Ugye a mi vágyaink úgy szólnak, mi azt szeretnénk, hogyha bizonyságot teszünk, akkor mindenki leborul, zsákruhába öltözik és bevallja bűneit. Ez nem így szokott lenni. Csak akkor, amikor valami hirtelen lelki felindultságtól én magam is átestem ezen. Többször én nagyon sokszor azt mondtam, hogy megtértem, pedig nem tértem meg, ma már tudom, de van valami lelki ráhatás, amikor is az ember azt mondja, hogy igen, most megtértem is. Aztán mindig visszavonulót fúj az ember. Mert ha megtértél, akkor teljességgel meg szeretne tisztítani az örökké való fiú. Nem engedi, hogy benned maradjon valami olyan, ami távol tart tőle. Ami nem az ő fennhatósága alatt van, hanem az ő ellenségének fennhatósága alatt. Nagyon szeretem azt az igét, amit Jézus a Gecsemáné kertben mond. Nagyon sokszor gondolkoztam már róla, és itt is többször említettem. Jön az ördög, de bennem semmi része nincsen. Vajon követel-e még valamit a gonosz benned, valami olyasmit, ami nincs Krisztus keresztje alatt, valami olyasmit, ami jó volna oda tenni a Golgota alá, a kereszt alá, felvinni a Golgotára, hagy gyógyítsa meg az örökké való fiú, akiről bizonyságot tett Pál. Bolond Pál, józan Pál. Majd a végén szeretnék egy osztrák filozófustól egy gondolatot felolvasni nektek, aki a józanságról mond egy gondolatot, aki azt mondja, de mielőtt ezt elmondanám, ugye az volt a kérdésem, hogy vajon elvégezte-e Pál a rábízott feladatot. Vajon sikeres volt ez a prédikáció? Vajon megtért mindenki? Azt várja el Isten tőled, amikor bizonyságot teszel, hogy annak nyomán mindenki belássa bűnét, és földre hullva áldja az örökké valót? Vagy csak annyit, amit Pál elmondott, hogy teljes hittel azt mondja, hogy de Istentől segítséget veszek minden nap, nem fogok mást mondani, mint ami a Szentírásban van, akkor sem, hogyha azt szeretnéd hallani, és igaz az a beszéd, amit én mondok, és józan. És kívánnám Istentől, hogy mindenki, és te, akinek éppen beszélek, megtérhessen. Sikeres volt ez a prédikáció? Kettős érzése van az embernek, mert egyfelől úgy tűnik, hogy Pál ugyanolyan rab marad, és csak addig tud eljutni, hogy ennyit mond, ennyit telik ki ettől a három embertől, hogyha nem hivatkozik a császára, el lehetne engedni. Egy biztos, hogy Pál elmondta mindazt, amit rábízott az örökkévaló Isten. Pál elmondott mindent, ami az ő hitéből fakadt, és biztos vagyok benne, hogy odafentről azt hallhatta, hogy jó vagyon, jó és hű szolgám. Nem esett hasra senki, nem tért meg senki, de hogy érintés nélkül nem mentek el, az biztos. Hát hagyj, olvassam fel befejezésül ennek az osztrák filozófusnak, Egon Friedemannak gondolatait, aki a józanságról a következőt írta, mondta. A reformáció óta és a reformációval magával valami sekélyes, praktizizmus profán, haszonelv, unalmas dologiság, valami sivárság, józanság, célszerűség lopózik minden ember tevékenységébe. A létezésből eltűnik minden gyermeki elem, az élet logikus lesz, rendezett, igazságos, és szóval okos, és egyetlen szóval elviselhetetlen. Vajon a te prédikációd ebben az értelemben józan, vagy olyan gyermeki, ahogyan Isten szeretné, ha Pálhoz hasonlóan, ugyan józanul, tisztességgel, de gyermeki hittel vallanád mindazt, amit megtanultál és megkaptál tőle. Amen. A 138-as ének első verszakát.